Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye rövid szünet előtt eljutottunk egészen a családalapítástól a nyugdíjba vonulásig, de hát alapvetően mégiscsak a fiatalokkal kezdődik minden, és ugye véget ért a Magyar Ifjúság Kutatás 2016-os elnevezésű program. Mi volt a cél?
A cél az tulajdonképpen az ezzel a kutatással, hogy kapjunk egy reális, objektív képet a fiatalokról. Mondhatjuk azt is, hogy egy óriási szelfiről van szó, hiszen itt 8000 fiatalt kérdeztek meg a kérdezőbiztosok, egy hosszú kérdőívet töltöttek ki ezek a fiatalok, és így aztán magukról mondanak el valamilyen képet, válaszolnak különböző kérdésekre, akár a családi helyzetükre vonatkozóan, akár a jelen helyzetük megítélésére, tehát szubjektív kérdésekre vonatkozóan, akár a jövőjüknek, a jövőjükkel kapcsolatos várakozásokra, de munkavállalásról van szó, fogyasztási szokásokról. Rengeteg olyan területet ölel föl ez a kérdőív, ami a fiatalok életéről szól, és ami még nagyon fontos, hogy ezt nem most csináltuk először, hanem 2000 óta, 4 évente vannak ilyen ifjúságkutatások. Ami újdonság a mostani ifjúságkutatásban az, hogy a 8000 fős minta mellett, ami egy reprezentatív minta, ez ugye annyit jelent, hogy úgy válogatták össze a tudósok, vagy szakértők, a kutatók, úgy válogatták össze ezt a 8000 fiatalt, hogy ugyanúgy leképezzék a társadalmat, akár abban, hogy hol élnek, akár a korosztályi összetételben a 15 és 29 év között, amibe beletartoznak, akár az iskolázottság tekintetében. Tehát egy ilyen reprezentatív mintán látjuk a fiatalokat, de nem csak a 8000 Magyarországon élő fiatalt, hanem további 4000 kárpát-medencei fiatalt is megkérdeztek.
A kérdések ugyanazok voltak, tehát ugye a 2000 óta 4 évenként készülő kérdéseknek a kérdéssora ugyanaz, tehát teljesen összevethetők a felmérések?
Jelentős része igen, tehát van sok olyan kérdés, amit éppen azért teszünk föl 4 évente, mert bár nagyon sokat változik a világ 16 év alatt, és az a kérdés az már kicsit mást is jelenthet 16 év elmúltával, de pont az összehasonlítás és a tendenciáknak a követhetősége miatt, de vannak mindig újabb kérdések. Tehát most is volt néhány olyan kérdés, amit kifejezetten azért is fogalmaztunk meg közösen a kutatókkal, mert kíváncsiak voltunk, hogy abban a bizonyos tekintetben hogyan gondolkodnak a mai fiatalok.
Néhány területet kiemelt, de mik a fő területek, amikre mindenképpen kíváncsiak? Tehát mi az, amit mindenképpen meg szerettek volna ismerni?
Egyrészt a munkavállalással kapcsolatos elképzeléseik, a munkavállalási nehézségeik, az ezzel kapcsolatos kihívásaik, másrészt a családi helyzetre, családi állapotra, a családalapítási szándékra. Vannak ezek gyakorlatilag ilyen életmód típusú kérdések is, mikor történnek bizonyos életesemények a fiatalokkal, vagy mikorra tervezik ezeket az életeseményeket. Aztán van olyan, ami a közéleti érdeklődésükről szól, van, ami arról, hogy mennyire bíznak a közintézményekben, van olyan, ami általában a fogyasztási szokásaikat vizsgálja, van olyan, ami kifejezetten a szabadidő eltöltésének a szokásaira vonatkozó kérdés. Tehát de mert rákérdezünk a nyelvtudásukra, nyelvismeretükre is, és természetesen arra is, hogy milyen körülmények között élnek. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokrétű tényleg ez a kérdőív, több száz kérdést tartalmaz, tehát rendkívül izgalmas. Ez most még csak a gyors jelentés, amit publikáltunk, de nagyon izgalmas egyébként megnézni ennél mélyebben is az adatokat, hogyha egy-egy kérdésre adott általános választ megnézzük, hogy bizonyos korosztályokon belül hogyan alakul, vagy az, hogy az ország különböző régióiban, vagy éppen a Kárpát-medence különböző régióiban milyen különbségeket mutatnak ezek a válaszok, vagy település típus szerint, vagy éppen anyagi helyzet szerint, akkor még izgalmasabb eredményekre juthatunk.
Miért beszélnénk a regionális vagy különböző más szempontból felállított különbözőségekről, mi az, ami általánosan jellemző? Tehát mit lehetne mondani, nagyjából hogyan jellemezné most a felmérés alapján a magyar fiataloknak a világhoz való hozzáállását?
Egyfelől én úgy látom, hogy határozottak a mai fiatalok, ez abból is látszik, abból a körülményből, hogy korábban sokkal többször válaszoltak úgy egy kérdésre, hogy nem tudják, vagy nem akarnak válaszolni egy adott kérdésre, tehát akik vállalkoztak arra, természetesen nem mindenki, de aki vállalkozott arra, hogy kitölti ezt a kérdőívet, az igen határozottan nyilvánított véleményt minden egyes kérdésben, ritka volt az, aki ilyen értelemben hezitált. A szubjektív megítélése a saját életkörülményeiknek, a családjuk helyzetének, az ország helyzetének és az ezzel kapcsolatos jövőbeli kilátások, azok sokkal kedvezőbbek, mint amilyenek korábban voltak. Az is látszik, hogy hogy a munkaerőpiacon való részvételi aránya ezeknek a fiataloknak, nem is az arányt mondom, mert az ugye statisztikai adatokból is kiderül, de a részvételi hajlandósága ezeknek a fiataloknak növekedett, tehát többen és korábban dolgoznak, mint ezt megelőzően, és kevésbé is jelent számukra problémát a munkanélküliség vagy a munkaerőpiacon való elhelyezkedés, de itt egyébként vannak olyan kérdések is, hogy mi számára fontos az elhelyezkedésben, és még hasonló ilyen körülményeket is vizsgáltunk. Ami a családdal való viszonyukat jelenti, itt az látszik, hogy nagyon fontos bizalmi tőke számukra a család, tehát a legjobban abszolút a családban bíznak, és alapvetően családban képzelik el az életüket. Átlagosan 1,7 a gyermekvállalási vágy, tehát valamivel kevesebb, mint két gyereket szeretnének vállalni, de ez egyébként az országos jelenlegi átlagnak nagyjából megfelel, tehát hogy a ténylegesnek nem, de a vágynak annak nagyjából igen, és ez nem csökken. A házasságban képzelik el többségében az életüket, és a házasság sem vált divatja múltá az elmúlt időszakban, vagy az ezzel kapcsolatos tendencia az megfordulni látszik. Van olyan kérdéskör is, ami arra vonatkozik, hogy hol képzelik el az életüket, Magyarországon-e vagy külföldön. Itt az látszik, hogy a fiataloknak a kétharmada Magyarországon, tehát kétharmadnak egyáltalán nincsen olyan szándéka, hogy akár rövidebb ideig is külföldön élne, vagy külföldön dolgozna, vagy külföldön tanulna. A maradék egyharmadnál akár rövidebb, valamilyen rövidebb időre való külföldi létről, vagy valamilyen külföldi tanulásról, vagy külföldi munkáról gondolkodnak, és van egy olyan része is ennek az egyharmadnak, amelyik azt gondolja, hogy hosszú távon is külföldön szeretne élni, de ez egy elenyésző kisebbség a többiekhez képest.
Mik a legfontosabb problémáik?
Hogyha az nagyon érdekes, hogy itt is, ugye, mint általában a kutatásoknál, más az, amit szubjektíve problémaként észlelnek, és egyébként amit pedig a többi adat visszaigazol, de általában megfogalmazzák azért problémaként azt, hogy a jövőjüket hogyan fogják tudni tervezni, vagy a jövőjükkel kapcsolatos kilátásokat. Alapvetően még ilyen értelemben a munkaerőpiaci elhelyezkedést is van, amikor problémaként definiálják, de más kérdésekből pedig ez sokkal hátrébb sorolják, mint amilyen korábban volt. Tehát igazából a probléma térképük az is változott az elmúlt időszakban, és sokkal inkább eltoródott a munkahelyi problémák, vagy nem az elhelyezkedéssel van problémájuk, hanem inkább azzal, hogy biztosak-e abban, hogy jól fogják tudni mondjuk kamatoztatni a tudásukat majd hosszú távon.
Egyébként, és akkor nézzük a 15 regionális különbségeket, vagy mondjuk a korosztályos különbségeket nagyon másként látják, mondjuk ugye azt mondta, hogy 15-29 év közöttiek vettek részt a felmérésben. Nagyon másként látják ezeket a kérdéseket mondjuk a 15-höz közeli álló fiatalok és a 29 évesek. Azért ez a range meglehetősen nagy, tehát ha mindenki visszaemlékszik a saját életére, akkor a 15 és 29 éves közötti énje között óriási különbség van, azt gondolom. A felmérés ezt igazolja?
Nem szeretnék olyanokat mondani, mint még én magam sem, hogy már mélyedtem el benne részleteiben, hiszen ez egy nagyon-nagyon gazdag kutatás, és most még a több száz kérdésnek a feldolgozása részben az általános adatok alapján van, részben vannak olyan kérdések, ahol én magam is már rákérdeztem a korosztályos különbségekre, vagy éppen a regionális különbségekre, tehát jó néhány kérdésnél látok ilyeneket, más kérdésnél még majd az a részletes kutatásból fog kiderülni, de mondok például egy ilyet az internet használatnál, a digitális eszközöknek a használatánál, a közösségi média használatánál. Ott is nagyon érdekes az, hogy mondjuk az okostelefonnal való ellátottsága a fiataloknak óriásit ugrott az elmúlt 4 évben, tehát most tulajdonképpen 85%-on van, tehát szinte minden fiatalnak ebben a korosztályban 15 és 29 év között van okostelefonja, nem is mobilja, okostelefonja van. Naponta, napi szinten általában többször használják az internetet, van internet hozzáférésük, de hogyha már ott megnézem például, hogy a közösségi oldalak közül ki miért használ, akkor már ott nagyon szépen kijön a korosztályos különbség. A regionális különbség is látszik egyébként a mobiltelefon ellátottságban, nem olyan nagyon jelentős a különbség, de mondjuk abban, hogy láthatóan a 15-16 éves korosztálynál már jönnek olyan közösségi média felületek, amelyeket mondjuk a 20 évesek gyakorlatilag egyáltalán nem használnak. Tehát ilyen típusú különbségeket látunk, de még magam is nagyon izgatottan várom azokat a részeredményeket, amelyek minden egyes kérdésnél ezekre a különbségekre is segítenek rávilágítani, hiszen valóban nagyon nagy a különbség egy 15 éves fiatal és egy 29 éves fiatal között.
Nagyok a regionális különbségek? Például a jövőt illetően, a bizalmat illetően, a kiszámíthatóságot, munkahelyet, elhelyezkedést illetően?
Egyrészt ugye a regionális különbségből is kétféle lét tudok mondani. Az egyik az az, amikor a település típus szerint van különbség, és itt azért látszik különbség, hogy mondjuk ki mennyire látja. Például akár abban, hogy mondjuk mennyire szeretnének külföldre menni a fiatalok, vagy mennyire nem. Láthatóan
mennyire?
Mondjuk,
honnan szeretnének leginkább külföldre
érdekes
menni?
Érdekes mondom például az országnak, vagy nem is olyan feltétlenül olyan érdekes, de a nyugati részéből az országnak, nyugati észak-nyugati részéből, ott onnan könnyebben mennek el külföldre, úgy látszik, vagy többen tervezik azt, hogy külföldön fognak dolgozni. Ez lehet, hogy praktikusan aztán annyit jelent, hogy átmegy a határok túloldalára, és Ausztriában dolgozik, és utána visszajön, de ott úgy látszik, hogy magasabb ez az arány, mint például Budapesten egészen alacsony. Tehát ott nagyon nagy a különbség e között, ez e között a két szám között, hogy a budapesti fiatalok, vagy éppen a nyugat, észak-nyugat-magyarországi fiatalok mennyire tervezik azt, hogy külföldön vállalnak majd munkát. Tehát ilyen különbségek vannak regionálisan is, és vannak adott esetben település típus szerint is, mondjuk akár a mobil eszközökkel való ellátottság, mi magas országosan is, magas még a kis településeken is, sokkal magasabb, mint 4 éve, de azért ott látszik egy különbség, hogy mondjuk az észak-kelet-magyarországi régióban ez a szám azért alapvetően alacsonyabb, mint az észak-nyugat-magyarországiban.
Nagyváros kis település között van érdemi különbség?
Igen, tehát itt is ugye ez
nem csak az internet használatot illetően feltétlenül, hanem általában a jövőt illetően, a jövőhez való viszonyt illetően van nagy különbség?
Itt is még én várok sok-sok adatot, tehát még igazán izgalmas megállapításokat fogunk tudni tenni, azt hiszem, hogyha jobban elmélyedünk ezekben az adatokban, illetve részletesen megvizsgáljuk, de természetesen látszik az, hogy ott, ahol mondjuk egy eleve mondjuk a továbbtanulási elképzelésekben, mert ugye van erre vonatkozó kérdés, az oktatás az egy külön fejezet, hogy mondjuk a tanulásra vonatkozó elképzeléseik, kik azok, akik mondjuk egy szakmát szeretnének tanulni, kik azok, akik a felsőfokú oktatásban szeretnének tovább tanulni, vagy már az is érdekes, hogy sokan, akik már a felsőfokú oktatásban vannak bent, továbbra is rendelkeznek tanulási szándékkal, míg akik meg a legkevésbé képzettek, azok pedig egyáltalán nem. Itt természetesen attól is függ ez a különbség, hogy éppen az adott településen mondjuk milyen lehetőségek állnak a rendelkezésre.
Kiderül az a felmérésből, ha nem is konkrét kérdés formájában, de mondjuk kirajzolódik-e a felmérésből, az akár a gyors jelentés alapján is, hogy milyen értékek fontosak, vagy mit értékelnek igazából a fiatalok?
Vannak erre vonatkozó kérdéseink is. Egyrészt van egy olyan értékskála, amiben elhelyezik magukat a fiatalokat. Fiatalok itt mondjuk 1-től 7-ig tudják elhelyezni azt, hogy ők akár egy konzervatív és liberális skálához helyezik magukat, vagy éppen a radikális és a kevésbé radikális között, vagy tehát bizonyos ilyen jobboldali, baloldali beállítottságban is elhelyezik magukat a fiatalok. Itt is érdekes. Itt az látszik, hogy igazából középről egy picit a két szél felé tolódtak el. Tehát kevesebben vannak azok. Ez részben egyébként egy módszertani kérdés, mert valami egyest változott a kérdőív, és most már lehetett olyat is válaszolni, hogy nem tudja, és éppen ezért sokan nem sorolták magukat mondjuk középre, de alapvetően látjuk azt, hogy így a középről a két széle felé tolódnak, ami fontos, hogy a demokráciába vetett bizalmuk az növekedett, a demokratikus berendezkedést, a demokráciát azt rendkívül fontosnak tartják, és szintén értékrendbeli kérdés az, hogy vannak a magyarság tudatra vonatkozó kérdések, vagy arra, hogy ő mennyire büszke arra, hogy magyar, mennyire tartja Magyarországot egy jó helynek, mennyire fontos számára, vagy milyen az ő magyarság tudata, vagy hogyan éli meg a saját magyarságát, a nemzet tudatát, és itt ezek minden egyes kérdésben, amelyeket korábban is föltettünk, minden egyes kérdésben növekedés tapasztalható, és alapvetően mondjuk az 5-ös skálán 4,1 körül vannak jellemző módon ezek a visszajelzések. Tehát azt tudom mondani, hogy a magyar fiatalok számára igenis fontos az ő magyarság tudatuk, és igenis büszkék a hazájukra, és szeretnek Magyarországon élni, és Magyarországot egy jó helynek tartják.
Nem feltétlenül csak politikai értékekre koncentrálva, egyéb értékek kirajzolódnak? Tehát, hogy mondjuk a pénz a fontos, vagy mondjuk a biztonság, vagy a család, tehát ilyen értékek ügyében mi a helyzet?
Van például olyan kérdés, amikor az a kérdés merül fel, hogyha egy munkahelyet választ valaki, akkor mik azok a szempontok, amelyek meghatározóak a számára. Itt nagyon erőteljesen megjelenik a fizetés. Tehát az látszik, hogy az, hogy valahol jó fizetés legyen, az sokkal előrébb sorol például annál, hogy biztonságos legyen a munkahely. Megmondom őszintén, hogy például az én várakozásaimhoz képest a munkahelynek a biztonsága az sokkal hátrébb sorolódik, mint amit mondjuk én gondoltam volna.
Mi lesz a felmérés utóélete? Hogyan épül majd ez be a kormányzati munkába? Vagy beépül egyáltalán?
Feltétlenül ezért is készítettük el. Ez egy reprezentatív felmérés, tehát tényleges visszaigazolást tud adni, jó egy ilyen hiteles forrásra támaszkodni, amikor döntéseket hozunk. És van egy nemzeti ifjúsági stratégia, amit 2009-ben fogadott el az országgyűlés, úgyhogy azért az most már jó régen volt, az közel 8 évvel ezelőtt volt, és hát az, ahogy látjuk azt is, és tudjuk mindannyian, hogy a fiatalok azért változnak 8 év alatt, pláne nagyon sok minden változik meg, ezért időszerűnek tartjuk azt, hogy leporoljuk ezt a stratégiát, tehát ezt a nemzeti ifjúsági stratégiát, ezt szeretnénk nem csak áttekinteni, hanem tulajdonképpen egy olyan új stratégián dolgoztunk már az elmúlt hónapokban, és ehhez ad most ez számunkra további muníciót, hogy egy stratégia fiatalokért elnevezésű új stratégiát mutatunk be a kormánynak, ami részben ennek a kutatásnak az eredményeire, másrészt az eddigi éveknek a tapasztalataira, harmadrészt a fiatal partnereinktől kapott inputokra, információkra, munícióra támaszkodva tesz javaslatot részben további intézkedésekre, további lehetőségekre a fiatalok számára, részben miután ez egy stratégiai dokumentum lesz, van ennek egy általános elvi része is.
Mi minden fog történni? Tehát lát-e már konkrétumokat, tud-e mondani konkrétumokat, miről fog ez a stratégia szólni, illetve mit fog tenni a kormány stratégia jegyében? Legalábbis az ön reményei vagy tervei szerint.
Igen, azt el tudom mondani, pont ezt készül, nem válaszol, hogy azt el tudom mondani, hogy vagy tudok arról részben beszélni, hogy a mi elképzeléseink azok hogy néznek ki. Azt látjuk, hogy a fiatalok, vagy úgy látjuk, hogy fontos az, hogy a fiatalok számára nyújtott lehetőségeket bővítsük, és hogy ezeket olyan módon tegyük egyébként, amit ők is értenek, olyan eszközökön keresztül, amiket ők is használnak. Tehát, hogyha stratégiáról beszélünk, vagy mi egyébként strafinak becézzük ezt a stratégiát magunk között, éppen ez is azt jelzi, hogy ez egy fiatalos dolog legyen, hiszen a fiatalokról a fiataloknak is szól, ami nem valami avit és valami olyan dokumentum, amit le lehet tenni egy polcra, és utána büszkén mondani, hogy van egy ilyen stratégiánk, hanem éppen konkrét olyan dolgokról szól, ami a fiatalok nyelvén, a fiatalok számára is értelmezhető és jó használható módon jelenik meg. Az egésznek a bemutatását is majd így szeretnénk megvalósítani, és erről szól az is, hogy létrehoztuk az új nemzedék központot, illetve egy olyan hálózatot ország szerte 20 különböző helyen, mindenhol a megyeszékhelyeken és Budapesten is jelen vagyunk ezzel az új nemzedék központtal, közösségi terekkel, ahol egyébként a fiatalok bejönnek, jól érzik magukat, együtt alakították ki ezeket a tereket a mi kollégáinkkal, ahol most is folyamatosan beszélünk az őket érintő kérdésekről, problémákról, lehetőséget teremtünk, hogy a fogyasztás kényszere nélkül együtt legyenek. Tehát van számos olyan kezdeményezés, amit már elindítottunk, és ami lehetőség teremt nekünk arra, hogy például ezt a stratégiát is a fiatalokkal együtt alakítsuk majd a jövőben is, de hogy mondjak konkrétumot is, például éppen ez az ifjúságkutatás is mutat rá arra, hogy az elmúlt időszakban, hogyha most a 16 évet nézzük, akkor a nyelvtudással rendelkező fiataloknak az aránya az nagyon jelentős mértékben növekedett. Az utóbbi időszakban pláne, az utóbbi 4 évben, ez annyit jelent, hogy ők magukról azt állítják, hogy beszélnek nyelvet. Ugyanakkor, hogyha azt megnézzük, hogy mennyi a nyelvvizsgával rendelkező fiatal az aránya, akkor az meg stagnál az utóbbi időszakban. Úgyhogy felmerül az a kérdés, hogy vajon mi az akadálya, hogy a nyelvtudásukat nem váltják nyelvvizsgára, ezért dolgoztunk ki arra is egy javaslatot, ami a nyelvvizsgához való jutásnak az ingyenességét biztosítaná. Tehát ez például egy konkrét javaslat, de tudok beszélni mondjuk az utazási kedvezményeknek a rendszeréről, azt is látjuk, hogy milyenek a szokásaik a fiataloknak, arról is beszélnek, hogy hogyan töltik el a szabad idejüket. Ebben is látjuk, hogyha például különböző kedvezményekkel támogatnánk, akkor lehet, hogy az, amit például a kulturális intézmények látogatottságának a csökkenésében tapasztalunk, elképzelhető, hogy ez a folyamat is megállna, vagy vissza tudna fordulni, hiszen ott például egy jelentős, tehát ott úgy azt gondolom, hogy ott van szükség valamilyen támogatásra, mert a kulturális intézményeknek a látogatottsága a fiatalok részéről ez alapján, a kutatás alapján például az meglehetősen alacsony, akár egyébként, hogyha a mozikra és a multiplexekre gondolunk, az is, de a múzeumok és általában a kulturális intézmények teljes körére igaz ez, tehát oda van egy nem csak erre vonatkozó, általános kedvezményekre vonatkozó javaslatunk, de segítjük azt, hogyha például a vidéken élő fiatalok úgy gondolják, hogy szeretnének ott maradni a saját településükön, vagy visszatérni vidékre, akkor ezt is tudjuk például támogatni.
Hogy beszéljünk egy picit gyakorlatilag dolgokról, és ugye február 15-én kezdődik a Fidesz tavaszi frakciülése, lehet, hogy ott ezek szóba fognak kerülni, de mit vár ettől a frakciülést? Mit visz oda, és mit vár tőle?
A frakcióülés az mindig azért izgalmas, mert időről időre, fél évenként át tudjuk tekinteni, hogy az elmúlt időszakban mire jutottunk, és mindig teszünk egy kitekintést is az elkövetkező időszakra. Itt mindig van miniszterelnök úrnak egy értékelő beszéde, amit ebben a zárt körben tesz meg, és ez mindannyiunk számára egy jó visszaigazolás és egy jó iránymutatás is az elkövetkező időszakra. Most nyilván egy évvel vagyunk a választások előtt, tehát egy parlamenti pártszövetségnek a frakcióülésén természetes módon a választásokra való felkészülés is kell, hogy hangsúlyosan szerepeljen magunk között, és hát olyan kihívások vesznek bennünket körül globálisan, és itt most hadd beszéljek egy mondat erejéig nemzetközi ügyekért is felelős államtitkárként, hogyha megnézzük azt, hogy milyen folyamatok történtek világszerte, hogy milyen választási eredmények születtek, vagy hogy milyen átrendeződés van politikai erőterekben nemzetközi szinten is, akkor azt gondolom, hogy ezeknek a követése és az ebből származó tapasztalatoknak a levonása számunkra nagyon-nagyon fontos. Ugyanúgy természetesen a migráció, mint a nemzetközi szinten és ilyen értelemben hazánk számára jelenleg létező legfontosabb kihívás is, és az erre adott válaszok is meg kell, hogy jelenjenek, és ez nem egy olyan ügy, amit a tegnap előttnek a problémája volt, és mi nagyon hatékonyan felléptünk, és ezt már megoldottuk. Ez a tegnap előtt és az előtt kezdődő probléma volt, amire én azt kell, hogy mondjam, hogy mindenkinél előbb ébredtünk, és adtunk rá hatásos válaszokat, de semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy ezzel ez a probléma le van zárva, hanem igenis nagyon-nagyon határozottan kell fellépnünk annak az érdekében, hogy a migrációra adott, más országok által adott a mieinkkel ellentétes válaszok, azok ne járjanak semmilyen hatással ránk nézve, illetve meg tudjuk őrizni az ebben az ügyben képviselt nagyon határozott álláspontunkat, miszerint mi szeretnénk, hogyha a magyar emberek tudnák eldönteni, hogy ők kivel szeretnének együtt élni.
Család és ifjúságügyben mi lesz a parlament tavaszi ülésszakának a fókuszában?
Itt vannak olyan javaslataink, amelyek például az örökbefogadásra vonatkoznak, hogy egy egészen konkrét dolgot mondjak. Itt úgy érzem, hogy az örökbefogadás is egy olyan fontos terület, ami, hogyha van valaki, aki ilyen helyzetben van, az pontosan tudja, hogy itt minden olyan lépés, amivel tudjuk rövidíteni azt az időszakot, amikor örökbefogadó család és örökbeadott gyermek egymásra találnak, az nagyon fontos, úgyhogy ezen a területen is dolgozunk. Itt talán még azt is mondhatom, hogy azon a területen való nyitottságot, hogy azok a gyerekek, akik jelenleg nem találnak örökbefogadó szülőre, és ott vannak a másik oldalon azok, akik várnak az örökbefogadható gyermekre, őket közelebb hozzuk egymáshoz. Van az ikres, vagy iker gyermekeket nevelőkre vonatkozó javaslatunk, vannak még családügyi területen olyan akár törvénymódosítást is igénylő javaslataink is, amiről most részleteket még nem tudok elárulni, de tulajdonképpen annyit tudok hangsúlyozni, hogy ugyanazon az úton szeretnénk tovább haladni, amin elindultunk, és azt szeretnénk, hogyha minden gyermeket tervező és gyermeket vállaló család érezni azt, hogy számíthat a támogatásunkra. Ami a fiatalokat illeti, ott részben erről már szót ejtettünk. Én még kiemelném a tehetséggondozásnak az ügyét, ami szintén egy olyan fontos terület, amivel éves szinten több mint 350 ezer fiatalt érünk el, illetve az, hogy most vagyunk az Európai Uniós fejlesztési forrásoknak egy olyan időszakában, amikor azok a programok el tudnak indulni ezen a családügyi területen is több 10 milliárd forintos forrás, amelyeket az elmúlt hónapokban, években dolgoztunk ki, és most lehet az majd, hogy jól érezhető módon megérzik, hogy bölcsödék épülnek, munkahelyi bölcsödék épülnek, azt, hogy olyan új lehetőségeket kínálunk, akár a részmunkaidős elhelyezkedésekre, amelyek korábban nem léteznek, az, hogy a civil szervezetekben olyan támogatást nyújtunk, amivel ők is erősödni tudnak, és még komolyabb feladatokat vállalni magukra, tehát számos-számos olyan program indul el az elkövetkező időszakban, vagy indult el a közelmúltban, hogy még egyet emeljek ki, a kapcsolati erőszak területén például olyan komoly fejlesztések indulnak el, amelyekre az elmúlt években nem volt példa, évtizedekben sem.
Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen az érdeklődését.
Módos Márton főszerkesztő nevében is búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszonthallásra.